Tudásunk a jövőnk. Az Európa Rádió tudományos magazinját hallják.
Tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, önök az Európa Rádió tudományos magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sike Gábor. Folytatjuk a Miskolci Egyetemről szóló sorozatunkat, ezúttal a PhD hallgatók Nemzetközi Nyári Egyeteméről hallhatnak egy összeállítást. Tudásunk a jövőnk, tartsanak velünk! We'll be right back. A hallgatók tudományos kutatási eredményeinek bemutatása volt többek között a célja a nyári egyetemnek, amelyet az Uniflexis Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Rendezett meg. Bárkányi Péter marketingvezetőt hallják.
Az elsődleges cél az volt, hogy hozzá tudjunk járulni egyetemünknek a tehetséggondozási tevékenységének a színvonalának a fenntartásához, és valójában szerettük volna megmutatni az ifjú kutató hallgatóinknak, illetve az egyetemi kutatóknak azt a lehetőséget, amit egy ilyen nemzetközi nyári disszeminációs kurzus jelent. Elmondhatom, hogy nagyon sikeres projektet zártunk ezzel a nyári egyetem egyhetes időintervallumával, hiszen 12 Miskolci Egyetemi PhD hallgató vett részt a rendezvényen, 9 külföldi PhD hallgató látogatta meg a rendezvényünket, 6-an jöttek Lengyelországból, 1 fő volt Törökországból, 1 fő Németországból, 1 fő Indiából, és ahogy az interjú adó fiatal kollégina is említette, nagyon jó hangulatban, rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodva hagyták el az egyhetes kurzust.
Milyen szempontok alapján állt össze a nyári egyetemnek a tematikája?
A tematika kapcsán igyekeztünk lehetőleg minél szélesebb tudományterületeket felölelni, mégpedig abból az aspektusból, amelyek Miskolcon elérhető közelségben vannak. Másrészt szeretük volna a fiatal kutatóknak megmutatni, hogy milyen 21. századi disszeminációs lehetőségek kínálkoznak a kutatási eredményeiknek a népszerűsítésébe. Ezért a résztvevők között volt 5 fő egyetemi oktató a Miskolci Egyetem, dr. Szabó Tamás, dr. Kovács Balázs, dr. Palotás Árpád Bence és dr. Felhűs Dávid, míg a Nanotechnológiai Intézetből meghívtuk dr. Pungor Andrást, aki szintén nanotechnológia kapcsán tartott előadást. A vállalatok kapcsán pedig egyrészt előadást hallhattak a Feronix Kft-től megjelent Bárkányi Ádámtól, aki bemutatta, hogy hogyan lehet az open source-os szoftverek segítségével szinte ingyen megvalósítani azokat a feladatokat, amelyekért másik platformok kapcsán rengeteget kell fizetni. Szabó Péter, az FPS Kft.-nek az online marketing tanácsadója bemutatta a résztvevőknek, hogy milyen új social médiás megoldások léteznek, SMO, SEO és egyéb varázsszavakat világosított fel a hallgatóknak. Az Admatis Kft.-től nagyon érdekes előadást hallhattak Szőke Jánostól az űr iparról, illetve arról, hogy az Admatis Kft. Mivel is foglalkozik. Ennek kapcsán látogatást tettek a Magyarországi űripari klaszternél, ahol megismerték annak tevékenységét. Megismerhették az Uniflexis Közhasznú Nonprofit Kft., mármint a mi cégünknek a működését is a hallgatók, és egyúttal egy laboratóriumi úton megismerhették, illetve megnézhették, hogy hogyan is néz ki a Miskolci Egyetemen működő nanotechnológiai labor. Elnézést kérek a többi előadótól, de most így hirtelen ezek a nevek jutottak eszembe. Természetesen ott is nagyon érdekes előadásokat hallhattunk, többek között Palotás Árpád Bence doktor előadásában a biomassa hasznosítását ismerhették meg. Dr. Szabó Tamás elmondta, hogy milyen újszerű polimerek felhasználását fejlesztik az egyetemünkön. Másrészt dr. Kovács Balázs a megújuló energiáknak a kutatási eredményeiről számolt be, ami szintén a Miskolci Egyetemen zajlik, valamint dr. Felhűs Dávid tribológiai kutatásai eredményeit vázolta a hallgatóknak.
Nézzük egy kicsit az önök cégét, ugye, amely a Miskolci Egyetem égészén belül működik. Mi a fő tevékenység, hogyan lehetne ezt összefoglalni?
Az Uniflexis Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 2007. szeptember 25-én alakult meg. A cégnek az az érdekessége, hogy 100%-os Miskolci Egyetemi tulajdonban van, és ebből is érthető az elsődleges feladata, ami nem más, mint K+F+I projektek generálása, menedzselése és végrehajtása a Miskolci Egyetem kompetenciájába tartozó műszaki és gazdasági szakmai területeken. Részt veszünk ezáltal a regionális innovációs stratégia, kétirányú tudás és technológiai transfer megvalósításában. Alapozó és állapot felmérő elemzéseket végzünk, az innovációs stratégiákat alakítunk ki, valamint vállalati szervezet fejlesztésben és természetesen innovációs marketingben tudás és technológia transfer támogató tudományos modellalkotó adaptív kutatásokat is végzünk. Kutatói tevékenységünk mellett nagy hangsúlyt fektetünk az elért eredmények széleskörű hasznosítására, a tudományos és szakmai eredmények publikálására, a megszerzett ismeretek disszeminálására. Elmondhatjuk, hogy aktív szereplői vagyunk az egyetem és a régió középiskolai közötti szakmai és oktatói együttműködésnek. Mindez azért is lehetséges, hiszen munkatársaink egyetemi oktatói és tananyagfejlesztői gyakorlattal rendelkeznek. Nagyon jó szakmai kapcsolatokat ápolunk a Miskolci Egyetem oktatóival, több cikk szakkönyv szerzőjeként, konferenciák és tanfolyamok előadójaként megfelelő rutinnal és szakmai háttérrel rendelkeznek a tudományos ismeretterjesztés, képzés, oktatás és tanácsadás terén munkatársaink. Már számos projektet valósítottunk meg, többek között folyamatban van egy KKCA képzésünk, ami három miskolci középiskola diákjainak mutatja be, hogy hogyan lehet vállalkozásokat kezdeni, és miért érdemes vállalkozásokba vágni. Ennek a projektnek a címe az, hogy vállalkozz ügyesen, gazdálkodj okosan, és pont ezt a korosztályt, a 18 év alatti, 16-18 év közötti korosztályt céloztuk meg, hogy igenis megmutassuk, hogy ha esetleg mondjuk ő táncolással vagy szórakoztatás terén lát magának valami lehetőséget, hogy igenis ebből hogyan tud pénzt csinálni, hogyan tud ebből megélhetést biztosítani magának és saját maga számára. Másik oldalról ez a ismeretátadás említést érdemel, például az, hogy Erdélyben tartottunk tavaly éppen fiatal vállalkozóknak egy továbbképzést, egy több napos kurzust, amelyben a klaszteresedésben rejlő lehetőségeket, a hálózatosodásban rejlő megoldásokat mutattuk be nekik, hogy igenis együtt kell működni, még akkor is, hogyha kisebb vállalkozásokról beszélünk, és van lehetőség arra, hogy felvegyük akár a harcot a nagyobb multinacionális vállalatokkal.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is Tudásunk a Jövőnk című magazinműsorunkat hallják. Állandó partnerünk a Miskolci Egyetem, amely sikeres nyári egyetemet rendezett a szünetben hazai és nemzetközi PhD hallgatók számára. Pázmány Judit a Miskolci Oktatási Intézményben tanul.
Leginkább az volt az érdekessége a dolognak, hogy ugye a PhD hallgatók egy évben max. 2-3 alkalommal tudnak angol nyelvű előadásokat hallgatni, hogyha konferencián vesznek részt, és ha szerencséjük van külföldre kijutni. Itt most abból a szempontból jó volt ez a konferencia, hogy egy teljes héten keresztül angol nyelvű előadások voltak, tehát a szakmai nyelvet mi tudtuk gyakorolni. Ez egyrészt ugye a szókincset tudtuk bővíteni, másrészt pedig tényleg az előadások valóban nagyon érdekesek voltak, és elég tág tudományterületeket fogtak át.
Melyik volt a legérdekesebb, vagy melyik az a gondolat, vagy előadás, ami nagyon megmaradt önben?
Hát nekem a leginkább Pungor Andrásnak az előadása tetszett, aki csippek emberi agyba történő beültetéséről tartott egy nagyon érdekes előadást. A lényeg az volt a dolognak, hogy ilyen nyaktól lefelé béna embereknek a fejébe egy ilyen csipkészüléket ültettek, és az agyi ingerekkel próbálták meg a különböző tárgyakat mozgatni egy ilyen komputeres megoldással. De nagyon érdekes volt.
Igen, így elsőre nekem is lehet mondjuk nem egy ilyen hétköznapi történet. Ön egyébként milyen szakon tanul itt a Miskolci Egyetemen?
Én a fémtani tanszéken vagyok, harmadéves PhD hallgató, és fémmatrixű kompozitokkal foglalkozom.
Kutatói munka az mennyire volt aktív?
Ezt hogy értik a konferencián?
Nem, önnek.
Ja, nekem. Nekem elég aktív, tehát én szinte mindent magam csinálok a kutatási munkám során, sőt még a vizsgálatokat, amit nem is engednek magam végezni, mert azért több százmilliós berendezésekkel is dolgozni kell, az akkor is próbálok jelen lenni, és ott végig együtt nézni a kollégákkal, hogy hogyan mennek a mérések. Tehát én mindent magam próbálok megoldani.
Nézzünk egy kutatói munkát, melyik volt úgy eddig, amire mondjuk, hogy nagyon nagy büszkeség visszatekinteni, vagy amire azt mondja az ember, hogy az úgy jól sikerült, az nagyon izgalmas volt.
Én most próbálom felfedezni magamnak a tudományvilágát, és elsősorban ugye ilyen kompozit anyagokkal foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy kerámia részecskéket fém porokkal összekeverve, összesajtolva és magas hőmérsékleten kiszínterelve egy kész ilyen összetett anyagot gyártunk elő. És nekem az új érdekesség az volt, hogy ezeknek az anyagoknak például az intenzív képlékeny alakítása, az azt jelenti, hogy egy L alakú csőbe, ha úgy tetszik, beleteszünk ilyen rúd alakú kompozit anyagokat, és ezt átsajtoljuk. És a teljesen más mikroszerkezet és más mechanikai tulajdonságai lesznek az anyagnak, mint magának a kiinduló terméknek. Egyrészt a szemcse szerkezete sokkal finomabb, másrészt pedig sokkal nagyobb lehetőségek vannak benne.
Nagyon sokan mondják, akivel beszélgettem, akár oktató, akár diák, hogy itt a Miskolci Egyetemen a kutatói munka rendkívül élénk, és nagyon jó lehetőségek vannak. Ezt ön is így tapasztalja, és ön is így gondolja?
Igen, ez természetesen, főleg mióta a nanotechnológiai szakirány és a nanotechnológiai kutatóintézet is megindult. Ezt mondjuk a konferencia keretében is a résztvevők meg tudták tekinteni, és ott nagyon hasznos és nagyon jó berendezések vannak. Tehát atomerőmikroszkóptól kezdve nagy felbontású scanning elektromikroszkóp, transzmissziós elektromikroszkóp, illetve ilyen kisebb berendezések is. De természetesen nálunk a tanszéken és a fémtani tanszéken is most szerencsére ilyen projektek keretében új berendezéseket tudnak venni, különböző öntőberendezésektől kezdve mikroszkópok legkülönfélébb verziói, és a minta előkészítéshez szükséges berendezéseket egyaránt.
Önnek mi a véleménye a nanotechnológiáról, amikor megemlítés beszél róla, látni, hogy csillog a szeme? Mennyire vannak így ezzel a fiatalok, a többi hallgatók? Ugye nem olyan régen még azt mondták a nanotechnológiára, hogy ez a jövő századok, ezredeknek lesz a mindennapi tudománya, vagy kutatási területe, vagy technológiája. Azért egyre többet hallani róla, és egyre inkább érződik, hogy itt van ez most már a mindennapokban.
Igen, hát egyrészt azért csillog a szemem, mert én nanotechnológusi végzettségem is van, most júniusban szereztem meg. Másrészt pedig azért, mert én úgy gondolom, hogy az anyagoknak az alapvető tulajdonságai magukban az atomszerkezetekben rejlik, és a mikroszerkezetükben. Ezeknek a feltárásához pedig a nanotechnológiára van szükség, hiszen egy nagy optikai mikroszkóppal maximum 100-200-500-szoros nagyítást lehet csinálni, míg egy ilyen scanning elektron mikroszkóppal főleg a transzmissziós mikroszkóppal pedig magát az atomszerkezetét látjuk az anyagoknak. Tehát ezeknek az ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az anyagoknak egy újfajta tulajdonságát, újfajta anyagok kifejlesztéséhez lehessen egy alapot kapni, egy ismeretet.
Amikor ön a Miskolci Egyetemet választotta, utána ugye egyértelmű volt, hogy szeretnéd folytatni így a tanulmányait PhD hallgatóként is?
Igen, tehát itt nem volt, megmondom őszintén, kérdés. Egyrészt a tanárok is marasztaltak, másrészt meg én is úgy voltam vele, hogy nem egy rossz befektetés. Tehát 3 év alatt az ember, mert miután elvégzi az ember az egyetemet, kap egy alapszintű ismeretanyagot, főleg főiskola után, egyetem után már talán középszintűnek is lehet nevezni, de az csak elméleti síkon mozog. Tehát a gyakorlati oktatás még szerintem mindig nem elegendő ahhoz, hogy egy mérnök kilépve diplomával a zsebébe, akár melyik vállalatnál bátran merjen kopogtatni. A PhD képzés ebbe is segít, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzünk, és a berendezéseket saját magunk vezéreljük, és mi próbáljuk elvégezni a vizsgálatokat, ne csak elméleti síkon tudjuk ezeket az ismereteket.
Ha meglesznek ezek az ismeretek, hogyha sikerül elsajátítani ezeket, és minél több gyakorlat lesz ön mögött, ami tehát azt jelenti, hogy elvégezte az iskolát, utána milyen tervek és célok állnak ön előtt?
Hát a legnagyobb dédelgetett álmom az a nagy doktori, de hát az még legalább 20-25 év, tehát ez még messze van. Én szeretnék kutatóként dolgozni, vagy itt az egyetemen, vagy a valami kutatóintézetben, ezt még nem tudom pontosan, de én a kutatás mellett szeretném letenni a névjegyemet. Egyrészt, másrészt az oktatást is szeretem, mert szeretek tanítani, de csak megmondom őszintén olyan hallgatókat, akiket érdekel a téma. Akiket nem, azokkal nagyon nehéz, és sokszor elveszik az embernek a kedvét az oktatástól. Úgyhogy én elsősorban kutató szeretnék lenni.
Take it loose.
A sikeres nyári egyetemen, amint azt már hallhattuk, rengeteg színvonalos előadást tartottak, például az űriparra specializálódott Admatis Kft. Is, Somosvári Béla kutatót hallják.
Az előadásunk lényege az az űripari mérnöki tevékenység volt, ezt angolul ugye Space Engineeringnek hívják, és szerintem a legmegfelelőbb fordítása erre az űripari mérnökség. Tudjuk, hogy ilyen képzés nincsen Magyarországon, tehát nem szaladgálnak űripari mérnökök Magyarországon. Ennek nagyon egyszerű az oka, az űripar az nagyjából a nullával egyenlő Magyarországon. Néhány pici cég van, ilyen az Admatis is, ami foglalkozik űriparral más területeken kívül is, és próbálunk egyre jobban beintegrálódni az európai űripari tevékenységbe. Az eddigi tapasztalatainkat szedtük össze ezen a nyári egyetemi előadáson, és ezt próbáltuk átadni a hallgatóknak. Itt nem kell konkrét mérnöki tükkökre, megoldásokra gondolni, hanem inkább csak egy ilyen áttekintő jellegű előadást tartottunk. Mégis, hogy mik az alapvető követelmények az űriparban, ugyanott egy nagyon kiterjedt és nagyon alapos kockázatelemzéssel kezdődik egy űripari projektnek egyáltalán a megvalósíthatósága. Rendkívül szigorú követelményrendszerek vannak, ezeket egy cég, amelyik űripari tevékenységet kíván folytatni. Ennek mélyen ugye meg kell ismerni ezeket a követelményeket. És hát van egy nagyon nagy minőségbiztosítási része is természetesen ennek az egész űripari projektnek így általában, hogyha erről kívánunk beszélni. És talán a legjobb, ugye mérnököknek ismerősek ezek a dolgok, természetesen a kockázatelemzéstől kezdve a minőségbiztosításig, tervezés, fejlesztés, kivitelezés, utána ugye az ellenőrzés. Nagyon hasonló az autóiparban, egy szinten feljebb talán már a repülőgépipar az, ami egy sokkal komolyabb iparág, és talán mindezeknek a megkoronázása az űripar. És itt azért zárójelben hozzá kell tenni, hogy azért a hadipar is itt van a közelben. Az Admatis Kft. 2000-ben alakult meg, és az volt a fő cél, hogy a NASA-nak beszállítsuk az akkor még fénykorában lévő űrkemencét, ami egy precíziós laboreszköz, és ugye egy kristályokat lehet benne növeszteni. És akkor ugye Bárci Pál professzor úr, aki már nagyon régóta mikrogravitációs kutatásokat folytat, ő is részt vett az űrkemencének a fejlesztésében, és ő a cégvezetőnk. És tulajdonképpen a cég megalakulása óta innen-onnan mindig próbált bekapcsolódni az egyrészt az űripari tevékenységbe, másrészt a mikrogravitációs kutatásokba, tehát mind tudományos, mind pedig ipari területen próbáltunk kapcsolatokat keresni. Egyrészt a NASA-val, másrészt pedig az Európai űrügynökséggel is. És sikerült is, hála Istennek, az Európai űrügynökséggel is több projektünk volt már. Az egyik, ami elég nagy média visszhangot is kapott, ez a Fókusz nevezetű habosítási kísérlet volt, amit a Nemzetközi űrállomás fedélzetén hajtottunk végre.
Ön, mint fiatal kutató, gondolom, hogy rendkívül izgalmasan telnek a napok, hiszen hogyha valakivel beszélget és kérdezi, hogy ön mivel foglalkozik és hol dolgozik, és mondjuk azt mondani, hogy az űriparban, akkor azért gondolom, hogy úgy, akivel beszélget, úgy rákérdez, hogy na és akkor ez hogyan történik, illetve ez mindenképpen érdekes lehet az embereknek, vagy mondjuk laikusok számára, de hát gondolom, hogy önnek, mint kutatónak is abszolút érdekes nap, mint nap.
Igen, rengeteg sok érdekes problémával találkozunk, és az adja az érdekességét ennek a munkának, hogy ugye minden új. Tehát minden feladat, amit kapunk, az új. Járatlan utakon kell járnunk, nagyon sok információt kell összegyűjtenünk, összevadásznunk, és folyamatosan kell képeznünk magunkat, hogy minél jobban megfelelhessünk a követelményeknek.
Önnek eddig melyik kutatói munka volt úgy a legizgalmasabb?
Mindenképpen a Fókusz projektet hoznám itt előtérben, amikor ugye ezzel a habosítási kísérlettel foglalkoztunk. Ennek ugye a lényege az volt, hogy vízbázisú habokon kísérleteztünk, mégpedig mikrogravitációs körülmények között. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy az általunk kifejlesztett speciális habgenerátor az működik-e a világűrben, tehát a mikrogravitációs körülmények között, ugye a Nemzetközi űrállomás fedélzetén. Ez nagyon sok érdekes kihívás jelentett számunkra, és hát jó 3,5 éve már tart ez a projekt, és még most sincs vége. Ugye februárban volt maga az űrkísérlet, ezekből megkaptuk a fényképfelvételeket, jelenleg tart a kiértékelés, és nagyon sok referencia kísérletet kell elvégeznünk itt a földi körülmények között, ahhoz, hogy a tudományos tartalmat kihozzuk az egészből.
Aki nap mint nap az űrt kutatja, de mindig földi körülmények között, van ilyen nagy álom, hogy egyszer eljutni a világűrbe?
Természetesen van, hogyha nem is a világűrbe, de legalább...
Jó magasra fönt.
Jó magasra fönt, legalább mikrogravitációs körülmények közé azért szívesen kipróbálnám, milyen az ott lebegni. Hála Istennek odáig eljutottunk, hogy az általunk kifejlesztett berendezés az már ott keringett a föld körül. Ez is egy nagyon nagy eredmény, és tényleg büszkék vagyunk rá.
Van lehetőség egyébként nemzetközi kapcsolatokon keresztül máshol szétnézni, máshol milyen munkák folynak, illetve ilyenfajta tapasztalatokat szerezni?
Igen, van. Maga a Fókusz projekt is olyan volt, hogy kisiskolásként ültünk be tulajdonképpen oda az Európai űrügynökség padsoraiba, hát persze csak így elképesen, és rengeteget tanultunk az ottani kollégáktól, hiszen teljesen újoncként csöppentünk bele az űripar világába. És hála Istennek ezt most már sikerül is hasznosítani, ezeket a tapasztalatokat, hiszen vannak már új projektjeink. Az egyik ilyen nagyon fontos projekt az már tényleg tisztán űripari megrendelést, az Astrium franciaországi ágazatával kötöttünk egy szerződést, ahol a Sentinel-2 nevezetű műholdnak bizonyos alkatrészeit nekünk kell tervezni, illetve legyártani is.
Így, ahogy sorolja, akkor azért tényleg nem telnek unalmasan a hétköznapok.
Nem. Sőt, lehet úgy is fogalmazni, hogy egyre izgalmasabbak a dolgok.
Milyen célok, illetve milyen tervek állnak ön előtt, amit akár a személyes életében, most nyilván a kutatói munkára célzok, akár pedig a cég az Almatis Kft. Életében jó lenne, hogyha sikerülne megvalósítani?
Szeretnénk tovább folytatni a haboknak a kutatását, és a fémhabok világában is egyre jobban előre lépni, hogy az általunk kifejlesztett habgenerátor az alumínium habok gyártásánál is vajon megfelelő-e, illetve hát szeretnénk minél jobban beintegrálódni az űriparba, ezek mindenképpen a középtávú célok a Kft. Életében. Ugye itt, ami rám vonatkozik, az ugye mostanában főleg ez a Fókusz projekt, tehát ott szeretnénk minél többet kihozni ebből a habosítási kísérletből, szeretnénk ezt folytatni. Például parabola repülések alkalmával is kipróbálni ezt az új habgenerátort. És hát volt nekünk annak idején egy növelt gravitációs kísérlet sorozatunk is, amit, hogyha úgy adódik, akkor szeretnénk megismételni már az új berendezésünkkel.
Monsieur, si vous voulez être mon amant, ne cachez pas, ne cachez pas vos sentiments.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió tudományos magazinját hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönjük figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Sike Gábor. Viszont hallásra!
A műsor a tudományos utánpótlás nevelés és a műszaki informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban TÁMOP 4.2.3 projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.